Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát, és nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 6 óra 31 perc, hát akkor kezdjük is el ezt a hetet. Itt a Rádió Café 98.0-án a Millás reggelivel, mit ad Isten, Kántor Endre áll velem szemben.
Mihálovics Andrást köszöntöm, mint az összes többi hallgatónkat és résztvevőjét ennek a műsornak, amit sokszor együtt csinálunk, úgyhogy most újult lendülettel és erővel csapunk bele a május 12-i hétbe. Már bizony itt tartunk, már május közepén, András.
Nagyon repül az idő, pláne jó társaságban. 0636-os 98-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is.
Mindenki rendelkezett már az 1%-okról? Azért kérdezem, mert képzeld el, hogy döbbenetes mértéket ölt a nem törődöm adófizetőknek a száma. Egészen döbbenetes, hogy hányan nem döntenek az 1%-okról. Azt azért jó tudni, hogy ez nem úgy van, hogy az most az a pár forint, az, és akkor így, nem. Hogyha nem dönt az alany, azt bizony mások eldöntik helyette, hogy hova menjen. Tehát az mindenképpen megy valahova, ezt tessék megérteni, csak nem biztos, hogy pont oda, ahova mi szeretnénk. Úgyhogy olyan helyre tegyük azt az 1%-ot, illetve mindkettőt.
Lehet, hogy irodaház vásárlásra például.
Például, oda mehet esetleg. De adott esetben bárhova.
Na, 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Háromnapos Tokaj túra, hegymászás, meg szaunakúra, ma meg csekély munkakedvel talált rám e hétfő reggel.
Hát de ezek után hogy lehet, hogy csekély?
Gézu a határba.
De ez mérnök úr, aki ezt írta, és köszönjük szépen az üzenetet, de viszont azt Gézu. Gondolom, hogy ilyenkor, egy ilyen hétvége után nem hogy csekély, hanem óriási lelkesedéssel kell belevetned magad.
Tessék, a Gézu egy hajkúval riposztol, mert így hangzik, 3/4-7 lesz 10 perc múlva, de csak úgy 10 perc múlva.
Nagyon jó.
Tehát
köszönjük.
Egy poéta párbaj kezd körvonalazódni. Azt mondja, Morgan Freeman, kartársak, medve úr, lovag, mondhat bármit, májusi, és meleg nincs, mondjuk érdekes, de dobozrajzás sem nem, annyira nagyon szolgálatilag. Meg akartalak látogatni hussanva benneteket, de majd elfelejtettem, hogy Korona CT vár reggel rám. Na egyre jobban írja Le Papa. Ja, és Ajcsiba olyan allergia talált megfele, hogy csak na. Igen, most nagyon durván robban a pollen szezon, erről már olvastunk elemzéseket, és úgyhogy egyáltalán nem egyszerű. Illetve D-kartárstól még annyit, hogy jó reggelt, kartársak, és Zsuzsi, ma Miskolc felé visz az utam, erre tekintette, később jelentkezett.
Helyes. Egyébként tényleg igaza van Le Papának, kevesebb autóval találkoztam én is az utakon. Egyelőre úgy tűnik, hogy lehet közlekedni, legalábbis gépjárművel Budapesten és környékén. Ma van az ápolók nemzetközi napja, mert hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Florence Nightingale, brit ápolónő, aki a krími háborúban, ugye a 1853-56-os krími háborúban végzett munkájával szerzett hírnevet, és még az angol pénzen is rajta van Florence Nightingale. A hozzá kapcsolódik az egyik legnagyobb lejterjakab, ami az egyik legbénább félrefordítás valaha, amikor egyszerűen azt írták a magyar sajtóban, hogy a firenzei csalogány. A Florence Nightingale. A Florence Nightingale. Körülbelül 10 percig néztem az oldalt, amikor rájöttem, hogy mi a csuda van odaírva. Igen. De ez van.
Hát arról, hogy firenzei csalogány, de utána egészségügyi téma
be,
volt, nem?
Végig. A firenzei csalogány, igen, így nevezték. Igen. Azt hittem az író, szerintem, aki fordított valahonnan egy cikket, hogy ez volt a beceneve ennek az ápolónőnek, de hát nem. Na mindegy.
No, drága barátaim, a fagyos szentek egyike, Pongrác ünnepel.
Hát igen.
Úgyhogy nem kell még palántázni. Nyugalom,
6 fokban
még
indultam.
Én meg 5.
Na, látod?
Azért, mert én hűvös vagy.
De ez az 5 meg 6 fok, ez nem olyan.
Nem.
Ez egy teljesen nem. Másik. Ez
érzetre nem egy novemberi,
így nem. Van. Ugye ez más, mert ugyanis azért, mert itt van egy ilyen pszichológiai, egyrészt a hőérzet más, másrészt pedig az a pszichológiai háttere, hogy most igazából a tavasz jön, a felmelegedés. Tehát ezt tudja a tested, a szervezeted, nem pedig a hideg, amire be kell tárazni, amire készülni kell. Tehát bár hidegebb van, képzeld el a lakásban, nagyon vicces volt, már lekapcsoltam a fűtést, és most vettem észre valamelyik nap, hogy 18 fok volt este, ami hidegebb 2 fokkal, mint amikor fűtöttünk télen, és mindenki didergett.
De most ugye, nem
most
didereg? Nem,
most abszolút nem, tehát most így
május zoknini,
hát persze, meleg
mindenki
van.
Mindenki úgy van, igen.
Az hülyeség, hogy 18 fok van, az mindegy, igen. Hagyjuk a fizikát.
Hát én hiányos öltözetbe töltöttem a hétvégét, úgyhogy nekem aztán mesélhet.
Erről nem szeretnék többet hallani, majd
gladiátor
a zene alatt.
Fellépés,
ja, értem,
volt.
Elnézést.
Rossz ez, aki rosszra gondol.
Ja, és nem volt hideg a fém? De. A bőrön.
Főleg, mikor a húsba mar, igen. De egyébként megúsztam, most nem kaptam annyit. Van, aki nem, de én most megúsztam. Na, nézzük a születésnaposok, minek örvendezhetnek. Például,
mi várja, hogy... már átugrottad az Achillész, te Achillész napot csak úgy átugrod. Gyermekkori idolom volt Achillész. Ókori görög
Achilleusz
drámák.
Volt.
Achilleusz volt, akkor így van. Akkor
ne,
így
ez van. Félrefordítás.
Nagyon utáltam ezt az egész sztorit, hogy hogy lehetett ilyen hülyesség, hogy a legnagyobb hőst utána így
sarkon
lövik, és akkor így, érted, mindent végigcsinált, mindenkit legyőzött, és
aki
akkor
valaha
sarkon
vett
lövik.
Már íjat a kezébe, utálom. És járt már nem igazi, de valamiféle ilyen harci szituációban, az pontosan tudja, hogy ez
hülyeség.
Ez csodaszámba megy, így hogy van. Valakit pontot, pont úgy.
Én abban a verzióban hiszek, hogy igazából csak már megunta az egészet, és így meg...
Saját magát sarkon szúrta.
Ezt hamisította meg, ezt a halált.
És valahol békében élt
van,
egy kis szigeten.
Így van, már unta az egész. Így van, én is azt gondolom.
Na, Achilleusz. Jó, hát akkor mehetünk?
Mehetünk.
Jó, a születésnaposok örvendezhetnek annak, hogy 1635-ben pont az ő szülinapjukon alapította Pázmány Péter a Nagyszombati Egyetemet.
Illetve ezen a napon történt 1664-ben, azért jó ez a két évszám egymás mellett, nem?
Igen.
A Nagyszombati Egyetem 35, 1635 és 1664 bemutatták Molière Tartuff című 5 felvonásos vígjátékát, ami még mindig tarolni szokott. Igen. A színpadon.
Aztán vivát Rákóczi, aha, mondta valaki a kardjára csapva, és ezzel zászlót bontott a kuruc felkelés 1703. május 12-én. Biztos nem volt ilyen hideg. És Bercsényi Miklós ugyanis ezen a napon adta ki breznai kiáltványát, és ezzel innentől datálják a Rákóczi szabadságharc kezdetét. Arra is milyen büszkeséggel emlékszünk. Uh-huh. És milyen. Szerintem most, hogy kipipáltuk a Hunyadit, kéne egy jó kurucos történelmi filmsorozat, nem?
Az azért is lenne jó szerintem, mert végre filmre lehetne vinni azt a régi viccet, amikor hogy? Beszélgetnek
nem
a kurucok. Hát ezt nem is lehet elmondani ilyenkor reggel 6.39-kor, de tudod, hogy melyikről
akkor
van
tudom.
Szó. Igen, szóval, hogy az benne lehetne valahol, úgyis az stimmelne.
Aztán 1907. május 12. Budapesten nagy nap volt, felavatták a Zene Akadémia új épületét, kérem szépen.
Kiváló koncertek még mindig, és most volt itt egy kanadai barátom, ismerősöm, aki elment egyik este, hogy az ilyen lepattanó jegyekre szerezzen egy jegyet a valamelyik koncertre. Talán Stravinsky, de nem biztos. A lényeg az, hogy teljesen le volt döbbenve, hogy milyen minőségű koncertet hallgathatott meg mennyi pénzért egy ilyen épületben.
Ennyi. Alul van árazó.
Igen, azt mondta, hogy ez így, azt mondta, csodaszámba megy.
Ezt a szót használta?
Azt mondta, igen. Úgyhogy ő, mint ilyen zenefil, zenerajongó, teljesen odáig volt. Na jó, nézzük, mi van még.
Hát kérem szépen Roald Amundsenről még beszélnünk kell. A Norg nevű merevházas, ha jól beszélem a norvégot, a Norg nevű merevházas léghajóján átrepült az északi sark fölött, kérem szépen. Vele ment egy olasz hadmérnök is. Úgyhogy, de vita van erről, mert hogy állítólag amerikai pilóták már május 9-én átrepültek az északi sark fölött.
És 1949 ezen a napon ért véget a berlini blokád. Na nézzük akkor a híres születésnaposok közül,
hát
kit emelnél ki?
Én Catherine Hepburnt emelném ki, uh-huh. Négyszeres Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. Igen. Nagyon szeretem a játékát, nagyon szeretem a régi filmeknek ezt a különleges hangulatát, amiben ő játszott, aztán hát nem tudom.
Gabriel Byrne-t én mindenképpen kiemelném, ha másért nem, akkor a közönséges bűnözőkért, vagy pedig a kiváló HBO drámáért, amit azt hiszem vele kezdtek el forgatni a pszichológusos sztoriról, aminek magyar verziója is van, ugye, a Mácsai Pállal, hogyha igen, jól sejtem. De Gabriel Byrne-t azt nagyon szerettem. Azt mondja, hogy Rami Malek Oscar-díjas amerikai színész is ezen a napon ünnepel, csak úgy, mármint hogy született és ünnepel, csak úgy, mint aki született, Heller Ágnes Széchenyi díjas magyar filozófus esztéta egyetemi tanár volt ő. Úgyhogy rájuk tudunk emlékezni. András,
hát
indítsuk el a
mai
reggelt. Rúgjuk be, így van.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
Hát nagy baj van a piacon, kérlek szépen, 24.hu-n most jött ki a cikk, egyre kevesebb alkoholt isznak a lengyelek. A sörgyártás az alkoholmentes termékek felé tolódik el Lengyelországban is. Ezt közölte a Dor Zsecsi lengyel konzervatív hetilap, a Lengyel Söripari Munkaadók Szövetsége jelentésére hivatkozva. Úgyhogy itt az van, hogy ugye, hogy 2018-ban már ugrásszerűen megnőtt az alkoholmentes sörök értékesítése. 2024-ig összesen 250%-kal növekedett ez a szegmens, és tavaly mintegy 2 millió hektolitert ért el alapáltal ismertetett adatok szerint. Lehet olvasni tehát a 24.hu-n. Az alkoholt nem tartalmazó sörök a lengyelek 52%-a számára az alkoholos italok jó alternatíváját jelentik. Ezt állapította meg a Söripari Munkaadók Szövetségének vezérigazgatója további részletek alapban, és hát nyilvánvalóan leképeződése ez ugyanannak a trendnek, amit látunk világszerte.
Aztán több mint két év elteltével három gyanúsítottja van a 2023. március 11-én az M1-esen történt tömegbalesetnek, erről ír a Népszava. Ugye a Pest és Fejér megye határán porvihar keletkezett, ez rontotta a látási viszonyokat, végül tömegszerencsétlenséget okozott. A ráfutásos balesetben 41 jármű volt érintett, ebből 19 totál káros lett. Volt sajnos egy halálos áldozat, és 39 sérült is, úgyhogy erről lehet olvasni. A Mabisz decemberi adatai szerint a 37 darab igénybejelentés érkezett, ebből 34-et zártak le. Az átlagos kifizetések 4.143.000 forintra rúgtak. Úgyhogy erről lehet olvasni, tehát a fent nevezett sajtóorgánumban.
Többek között a Portfolio.hu-n is olvasni, hogy jöhetnek a tárgyalások, de vajon lesz-e tűzszünet, és valós-e a két félnek az akarata, az ukrajnai háborúról természetesen. Ugye korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök közvetlen tárgyalásokat javasolt Ukrajnával, és ugye ez a tartós béke megteremtése lenne a cél, de közben Volodymyr Zelenszky, ukrán államfő úgy reagált, hogy abszolút kész a tárgyalásokra, akár most csütörtökön, tehát konkrétan, de két dolgot szeretne, egy, hogy hétfőtől Oroszország szüntesse be a támadásokat, és legalább csütörtökig akkor, amikor elindulnának a tárgyalások, legyen Isztambulban, legyen tűzszünet, másrészt pedig egyenesen személyesen Vladimir Putyinnal szeretne tárgyalni. Úgyhogy nagy kérdés, hogy vajon Putyin személyesen akar-e ezen részt venni, és hajlandó-e arra, amire egyébként a Volodymyr Zelenszky azt mondja, hogy nem hajlandó. Most ez a tét.
Aztán az állampapírpiacról is ír a Portfólió. Egyetlen európai ország sem költött annyit 2024-ben kamatokra, mint Magyarország. Több 100 milliárd forintjába került a költségvetésnek az, hogy a lakossági befektetőknek a piacinál magasabb kamatot fizetett. Ennek vannak előnyei, hiszen a kifizetett összeg az országban marad, a fogyasztáson és a megtakarításon keresztül élénkíti a gazdaságot. Ugyanakkor valószínűleg a kormány is kezdi belátni, hogy ez nem ér meg minden pénzt, hiszen nemrég Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is arról beszélt, hogy a legfontosabb az adósság minél olcsóbb finanszírozása, nem pedig a hatalmas lakossági kamatoknak a kifizetése.
Még egy érdekesség a Népszavából, ezt írja a lap, újabb szöget talált az Orbán kormány, amelyet Budapest koporsójába verhet, eltérítette a villamosok pénzét, miközben az új KAF villamosok uniós forrásaival játszadoznak, a szállítói tartozás már milliárdokra rúg, úgyhogy ez is. Hogyha egyébként finanszírozás hiányában megvalósul a legújabb projekt, akkor fennáll a veszélye, hogy a korábban a cégnek már átutalt 30%-os előleget is vissza kell fizetni az EU-nak, és erre most nagy az esély, úgyhogy hát érdekességek a Népszavában.
Kérem szépen, a magyar kormány piactorzító rendszeréről, a médiapiacon tapasztalható piactorzító rendszeréről ír a Telex, több újság is foglalkozott ezzel a témával az elmúlt években, de újra aktuális, mert a Magyar Hang és egy egyelőre anonimitást kérő másik fél panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál, részletesen bemutatva, hogyan sérti az uniós versenyjogot a kormány hirdetésnek álcázott állami támogatási rendszere. A panasz konklúzió, hogy a kormány narratíváját követő kormánybarát tulajdon lévő médiát jogsértő eszközökkel juttatták versenyelőnyhöz, de az egész ügy léptékét az mutatja igazán, hogy egy közgazdasági elemzést is mellékeltek a panaszhoz, ez szerint kamatokkal együtt 441 milliárd forint tiltott állami támogatást kellene visszajutatni az állam kasszába. Akkora a kár, mint a kormány média politikája 2015 óta okozott, részletek a Telexben olvashatóak.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Azt szeretném majd megkérdezni, Andrea, hogy nézzél halmozottan oda az ázsiai börzékre,
igen,
mert hogy Scott Bessent, amerikai
bizony
pénzügyminiszter szerint nagyon-nagyon fontos és nagyon hatékony megbeszélések zajlottak az Egyesült Államok és Kína között a hétvégén, aminek eredményeként a két ország kereskedelmi megállapodás kötött egymással.
Igen, ezt képzeld, de még élőben is meghallgattam már, mint hogy mit mondott, és egészen pozitív nyilatkozat volt, meglepődtem rajta, hogy a részletek pontosan mik, azt még nem
tudom. Még nem lehet tudni, igen.
De a távol-keleti tőzsdék egyelőre jól reagáltak, körülbelül 3%-os pluszban az S&P-nek a távol-keleti mutatója, a Hang Seng Index 1%, a Kospi majdnem 1%, a japán tőzsde 0,5%, hát ott mérsékelt, úgy látszik, a Nikkei-nél. Hát a Nikkei-nél csak 0,09% plusz van, úgyhogy a Shanghai Composite 0,4% jelenleg, de azt láttam, hogy a futures-ök voltak, amik igazán meglódultak erre a hírre, úgyhogy arra mindjárt rá fogok nézni. Jó. A Nasdaq az 2%, így van, hogyha látom, a Dow Jones 1% fölött, az S&P 500-as futures 0,5% plusz, a Russell 2000-es futures pedig 2% plusz, úgyhogy a piacot mindenképpen megmozgatta.
A lényeg, hogy a BUX viszont pénteken 1,4%-os pluszban zárta a hetet 94.061 ponton, a vezető papírok közül a Richter 10.850 forinton stagnált, a Telekom erősödött majdnem 1%-ot 1.650 forintig, a MOL 2,27%-ot drágulva 3.068 forintig ment fölfelé, az OTP 2% fölötti plusz hozott össze 26.950 forintig menetelt a papír, és akkor nézzük a devizapiacot, 404 forint környékén tanyázik az euró a forinttal szemben, és nemzeti fizetőeszközünk 359 forint 70 fillér környékén tanyázik a dollárral szemben.
Igen, közben egyébként az a cikk címe a portfólión, ami azzal foglalkozik, hogy miért is születhetett megállapodás. Megrettent Amerika az üres polcoktól. Hamarosan nagy bejelentések jönnek a vámháborúban. Úgyhogy gyakorlatilag minden területen egy hátraarcot láttunk, illetve ugye, hogy a Trump tornádónak a hatása az semmilyen esetben sem volt eddig az, mint amit kitűztek célul, vagy amit deklaráltak, hanem valami teljesen más. Minden esetre az amerikai tőzsde nagyon érdekes volt. Végül pozitívban tudott zárni, tudott volna zárni, mondom ezt, mert hogy veszteséggel végződött a hét New Yorkban, és ha megnézzük az indexeket, akkor azt lehet látni, hogy csak utána volt pozitív hangulat, miután ez a bejelentés megtörtént, amit itt említettünk az amerikai-kínai vámháború kapcsán. Tehát az S&P 500-as 0,7%-os mínuszban zárt, a Russell 2000-es 0,2%, a Dow 0,3%-os mínuszban, a Nasdaq pedig egy nagy nullában, ott volt egy kis erő benne, a végén majdnem visszajött. Úgyhogy végnézve az amerikai piacokat, izgalmas és érdekes emelkedés a Teslától 7,4%-os plusz, aztán a Lyft volt az, aki egy elég komoly erősödést produkált 28%-kal, a Ford 1,5%-os plusz tudott összehozni, akkor az Nvidia Corporation pedig 0,6%-os mínusz, de valószínűleg ezek most majdnem, hogy mindegy, hogy milyen árfolyamokat mondok, hiszen a lényeg az, hogy ma mi történik, és tényleg látunk-e részleteket Amerika és Kína kapcsán, illetve a másik oldalon pedig az fontos, hogy mi történik Ukrajna és Oroszország között, vajon közelednek-e az álláspontok, tehát két nagyon fontos tőzsdét is befolyásoló hír.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Endre, nem beszéltük meg azt, amit a BBC-n olvastam. További intézkedésig nem szabad sakkozni Afganisztánban. A tálib kormányzat ugyanis attól tart, hogy a játék szerencsejátéknak minősül, így nem egyeztethető össze az iszlám törvényekkel.
Igen.
És most ezt vizsgálják, hogy a sakk szerencsejátéke.
Hú, ez olyan mélységekbe visz, András, hogy én azt gondolom, hogy itt most adjuk át a terepet Czoller Andinak, aki itt van, megérkezett.
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggel.
Minden oké?
Okay? Igen.
Kellemes hétvége
volt? Milyen időjárás lesz?
Hát ilyen félig felhős, félig napos, 16-7-8.
Yes, lesz jégdara?
Az nem baj, felmelegedés lesz, nem?
Valahol olvastam, hogy jégdara lesz. Nem lesz?
Itt Budapest környékén biztos nem.
Fenébe.
Miért kell? Hiányzik egy jégdara?
Hát igen. A viking gényeim üvöltenek egy kis jégdaráért.
Ezt wellness hotelekben és koktélbárokban fellelheted.
Ekkor a viking
bárhol
nem volt, mert nem bírta el a hajó. Na mindegy, menjünk tovább, sok beszédnek sok az alja.
Menjünk, jönnek a hírek Czoller Andival, utána pedig jövünk vissza. Mi először budapesti hírekkel, majd utána ébresztő témánkban azt vizsgáljuk Virovácz Péter segítségével,
hogy most akkor mi van?
Aha. Mert az ipari repülőrajtot vettünk, de szerintem ez kb. Olyan, mint ezek
az infláció, nem
hogy
annyira.
Hogy hívják ezeket a base divereket, akik így leugranak.
Bázisugrók.
Aha, bázisugrók, igen. Csak nem tudom, hogy van-e rajtunk ernyő, vagy bármi. Tehát, hogy egyelőre megyünk lefele, aztán majd meglátjuk.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyassz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz! A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
7 óra 12 perc van. Endre üzent a borzongóknak. Lost in Cold, ugye ez
bizony,
volt.
Bizony, Twitternek az örökbecsüje.
Sportos időjárás van odakint, ezzel kötöttünk át a következő órára itt a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeli műsorában Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással, 06 és persze a hallgatókkal.
36-os, 98-0, 98-0, van kurucos film, a Tenkes kapitánya, de ez már régi.
Most nem, igen, azt nem abba, mi arra gondoltunk, hogy a hunyadi stílusban, hogy lehetne. Tehát azért,
igen, egy kicsit ilyen ránc felvarrott Tenkes kapitányát esetleg, nem tudom. Aztán a Mohácsi csata lesz megfilmesítve a Hunyadi után, igen, mert kerek évforduló jön.
Sajnos.
Úgyhogy ez is biztos. Aztán gratulálunk a sikeres feltámadásért Gladiátor úrnak, nagy küzdelem volt, dicső volt a vas fogadása. Mi életre szavaztunk, de hagytuk, hogy a fejünk felett döntsenek, mint manapság, írja Prehumán. Köszönöm szépen, a szurkolást éreztem, de ez kevés volt. Jobban oda kell tenni magam, ez volt a tanulság. Egyre több rock zenét kevertek be reggelente, ez jó, írja Süme hallgató.
Próbáljuk a normál vegyítést alkalmazni, szerintem már régebb óta, de örülök, hogy valakinek így ilyen érzete van.
Aztán a bankdíler szerint az M3-as sűrű, Afganisztánban a paraszt leütötte az észt, Matt írja arra, hogy betiltották ideiglenesen a sakkot az Afganisztánban a tálibok. Egyelőre Trump mindenben vesztett, sommázza hát, a igen. hallgató.
Egyelőre úgy tűnik, de még mindig vannak, akik azt gondolják, hogy van egy mesterterv, ami bejöhet. Hát majd meglátjuk.
No, hát ezek voltak. További üzenetírásra buzdítunk mindenkit.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, hát akkor a budapesti hírcsokrot fogjuk most itt átnyújtani szép piros szalaggal. Átkötve újraindítja Európa legjobb éjszakai vasúti utazásai között szereplő járatát, a MÁV. Kérem szépen, hogy melyik lehet ez. A 2025-ös nyári szezonban is újra közlekedik a MÁV csoport növekvő népszerűségi különleges utazási élményt kínáló nemzetközi éjszakai járata, az Adria Intercity. Európa legjobb éjszakai vasúti utazásai között szereplő vonatot tavaly több mint 13 ezren választották, hogy eljussanak a horvát tengerpartra. A vonat június 19 és szeptember 13-a között fog közlekedni Budapestről heti 2-4 alkalommal, amely lehetővé teszi az utasok számára, hogy Európa egyik legizgalmasabb vasútvonalán élvezhessék az utazást. Az utas ellátó elegáns étkezőkocsijában lehet majd minőségi étel és ital kínálatból válogatni. Este a balatoni tájban gyönyörködhetnek, éjjel a Dinári hegység, reggel pedig a hegyek közül elülő bukkanó tenger látványára lehet ébredni.
Na, szupermarketben fotózták le a Budapesten bujkáló lengyel politikust. Teital, bor és csokoládé szerepel a korrupciós vádak elől Magyarországra menekült lengyel politikus bevásárlókosarában. A lengyel fakt lap leleplezése
kérem?
Szerint. Igen.
Jó.
Tehát tény. Fakt.
Ja, mást értettem.
Igen, Marcin Romanovski volt igazságügyminiszter helyettes, ugyan a budapesti egy, vagy az első kerületben, a Duna közelében lakik, méghozzá a parlamentre nyíló ablakaival, de alapszerint szerényen él, és a helyi szupermarketben vásárol. Úgyhogy ez, ehhez kapcsolódóan ugye az most a legérdekesebb információ, hogy Donald Tusk szerint Oroszország áll a legnagyobb varsói bevásárlóközpont felgyújtása mögött. Úgyhogy érdekes kém ügyek és szabotázs akciók derülnek ki mostanában. A lengyel miniszterelnök elmondta, hogy a felelősök egy részét már őrizetbe vették, a többi feltételezett elkövetőt is azonosították és keresik őket. Hát ez szerintem izgalmas így a magyarországi események kapcsán is. Na mindegy.
Aztán világhírű kiállítás érkezik Budapestre, május 19-től lehet megnézni a Klimt kiállítást, amiben nem csak megnézni lehet, hanem bele is lehet kerülni. Ugyanaz a csapat hozza, amely a Van Gogh és a Manet produkciókat is bemutatta Magyarországon. 2000 négyzetméteren gigantikus virtuális világ eleveníti fel Klimt legfontosabb műveit és életútját. Leglátványosabb elem egy arany alagút lesz majd, ezt is elárulták, a cél, hogy a látogatók szórakoztató, látványos és edukatív 21. századi módon VR élmény segítségével találkozhassanak Klimt világával. Május 19-től lesz tehát Budapesten.
The Immersive Experience, Gustav Klimt The Immersive Experience, ez a címe, izgalmas egyébként. Úgyhogy hát mondjuk az jó lenne, hogyha ezen túl rendes Klimt kiállítás is lenne, nem csak
hát
VR,
az, igen.
De lehet, hogy a szomszédba kell, hogy a szomszédba kell menni egy jó pár Klimtért.
Aztán bővül az első ajtós felszállásos járatoknak a száma méghozzá mától, és hétköznap esti lesz az első ajtós felszállás a Budapesti Közlekedési Központ szerint tavaly 25 járatra terjesztették ki az első ajtós felszállási rendet, és értékelik a biztonság növelő hatását. Május 5-től, ja, hogy ez már van, nem is május 5-től, 44-es, 45-ös, 85-ös, 136-os, 139-es buszokra, valamint a 75-ös és 76-os trollibuszokra lehet majd hétköznapokon 20 óra után az első ajtótól felszállni, és akkor ma van a második üteme ennek, ez mától a 35-ös, 36-os, 148-as, 151-es, 159-es, 196-os autóbuszokon lehet majd este 8 után és hétvégén és ünnepnapokon egész nap az első ajtónál felszállni.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Na, azt mondja a kedves hallgató, hogy a Balatonig nem merek lemenni a MÁV-val, nem, hogy a tengerig. Hát, néha jól működnek a dolgok, néha meg nem. Na, jöjjön egy új lemez, illetve egy új single, majd a lemez az nem sokára jön, az lesz a címe, és ezt neked küldöm, András, hogy Neon Cowgirl, Tammy Nielsen új lemezének, aki most már Új-Zélandon lakik, hogyha jól emlékszem, minden esetre most visszatért az Egyesült Államokba, hogy kiadja az új lemezt és felvegye a számokat, és ehhez a felvételhez, ami egy kicsit visszahozza a vadnyugati feelinget, J.D. McPherson-t kérte fel, aki igazán az 1950-es ilyen rockabilly hangzással vált ismerté, úgyhogy ő a vendégszereplő a lemezen, illetve a singlen, ami beharangozója az új lemeznek, a Neon Cowgirlnek.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Csak azt tudnám, hogy Tammy Nielsen honnan a csodából tudta, hogy mit kell énekelni, amikor a magyar gazdaságról fogunk beszélgetni, de azt hiszem a You're Gonna Fall az egy jó választás volt ez a dal. Itt van Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, és tőle kérdezzük, hogy most egyáltalán hogy állunk? Szevasz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát ez egy nagyon
stabilan
felkészül.
A földön.
Igen. De nem ez lett ígérve, a repülő rajtnál nem lehet a földhöz ragadni.
Így igazi. Hát még mondok néhányat, amiből... készülünk arra a repülő rajta.
Ja, még mindig. Az elrugaszkodás. Igen. Most két lábbal a földön állunk, és lehet, hogy még ez a meditáció idő. Tehát aki valamikor lehet. Ilyen nagyot akar dobni, vagy nagyot akar ugrani, akkor ugye látjuk a sportközvetítéseken, hogy megáll egy pillanatra, behunja a szemét, gondolkodik, átfuttatja a mozdulatokat, és utána. De hát vannak kavicsok a cipőben, mert hogy a kiskereskedelmi adat elég ergyelet, az ipar nem tér magához, az áremelkedés nem olyan mértékben lassul, mint ahogy várták volna a piaci szereplők, szóval hát kérdés, hogy kavicsokkal teli cipőbe mekkora repülő rajtot lehet venni.
Hát igen, nem igazán sikerült jól ez a múlt hét, fogalmazzunk így. Ugye azért viszonylag, hát hogy is mondjam, fékezett habzással estünk neki ennek a márciusi ipari és kiskereskedelmi adatnak, mert hogy mi az első negyedéves GDP adatot már láttuk. A részleteiben nem persze, de magát a főszámot igen. És ezért onnan már nagyjából sejteni lehetett, hogy itt hát vagy az ipar zuhant be drasztikusan, vagy mind az ipar, mind a kiskereskedelem, hát azért meglehetősen gyengén teljesített, és végül ez igazolódott be. Tehát egészen az van, hogy nem is nagyon volt lendület, de még ez a kevés is megint elfogyni látszik. Úgyhogy ez így annyira nem néz ki jól. És ugye emiatt mondhatná azt az ember, hogy jó, oké, nincsen igazániból belső kereslet a magyar gazdaságban, milyen jó nekünk, fölcsapjuk a közgazdaságtan tankönyvet, és akkor azt látjuk benne, hogy hát igen, hogyha gyenge a belső kereslet és gyenge a gazdaság, akkor legalább nincsen infláció. De és akkor erre jött az, hogy mindenféle intézkedések mellett is 4% felett ragadt az inflációs ráta, és akkor innentől kezdve az, aki rendszeresen olvasgatja az amerikai sajtót, úgy valahogy egy szó, az mindig bekúszik az agyába, ezt úgy, hogy stagfláció. Tehát szerintem itthon is egyre többet kezdünk el foglalkozni ezzel a témával.
Ne őríts meg, hát a japánok nem tudom meddig stagfláltak.
Jó, csak volt egy színvonal hozzá már,
igen.
Ahonnan ez megtörtént.
Nem mindegy, jelzem. Hogy milyen szinten stagflálunk, ugye?
Így igaz, így igaz. Uh-huh. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon nem volt jó így az összkép, és persze nyilván most egy-egy hónapról beszélünk, de összességében azért nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy egész egyszerűen valami miatt nem tud a magyar gazdaság magára találni, hogy itt 2022 közepe óta látjuk ezt a fajta libikókázást, hol egy kicsit föl, hol egy kicsit le, de a nap végén tényleg gyakorlatilag egy helyben topog a magyar gazdaság, és ez azt jelenti, hogy mert a zsinórban a harmadik év lesz az, ez a 2025-ös, amikor mindenféle várakozás lényegében alulmúlunk gazdasági teljesítményben, úgyhogy mindenképpen érdemes egy kicsit köldököt nézegetni, meg fejet vakarni, hogy akkor most mi történhet a magyar gazdaságban.
Tegyük ezt meg, mert hogy
mennyi... Leszek én az ördög ügyvédje. Legyen. Mi miatt lehet ez? Hát nézzük.
A németek.
Hát, így van. A németek, háború.
Trump.
A
németek.
Háború.
Trump.
Vámháború. És a németek.
Multik.
És szeretném még azt mondani, hogy Brüsszel egy város, de ennek ellenére nagybetűkkel kiírom most, hogy ez lehet az oka. Oké? Okay? Na akkor légy szíves, védd meg a magyar becsületet.
Mi volt? B.
Igen.
Szóval,
így,
hogy
igen.
Az a helyzet, hogy igazándiból az elmúlt 3 év az gyakorlatilag folyamatos sokkokban telt. És valóban elmondottak elég sok mindent, persze volt itt egy háború, meg energiaársok, meg külső kereslet összeomlás, a német gazdaság egyébként 5 éve, jelzem 5 éve recesszió közeli állapotban van, tehát nem arról van szó, hogy ők is 2 éve bénácskáznak, hanem ott már 5 éve tart ez a folyamat. Tehát alapvetően azt látjuk, hogy mindig jön valami olyan irányú sok a magyar gazdaság felé, amire egész egyszerűen a gazdaság szerkezet nincsen felkészítve, mert nem elég hatékonyan termel a mezőgazdaság, mert abszolút nem sikerült a zöld átállást eddig semmilyen módon megugrani, mert gyakorlatilag egyre erőteljesebbé vált megint az ipar szerepe a magyar gazdaságban. Tehát mindig tudunk valami olyan strukturális problémára mutogatni ezeknél a sokkoknál, amiatt a fejünk az lehet csapni, hogy ja kérem, hát akkor ez ezért van, és nyilván ja, persze utólag okosak vagyunk, és akkor lehetne azt mondani, hogy hát miért nem csináltok akkor ezt meg úgy, hogy ne legyen ilyen. Na most hát ez ugye nem így nézett ki még 3-5 évvel ezelőtt, tehát senki nem gondolta arra, hogy nem tudom, háború lesz, meg ilyen energiaválságok lesznek, meg azt, hogy egész egyszerűen a földbe áll az elektromos autózás jövője, még ha csak egyelőre mindenki azt mondja, hogy átmenetileg is. Tehát, hogy nagyon sok olyan probléma gyűrűzött most be, ami egész egyszerűen a magyar gazdaság gyengeségeit piszkálja. És persze próbálgathatjuk itt a szőnyeg alá söpörni, csak hát itt már nem kavicsok vannak a cipőben, hanem nem tudom, kisebb gellért hegyek a szőnyeg alatt lassan. Tehát, hogy tényleg valamit most már ezzel kezdeni kellene, és ugye ami a legfurcsább ebben az egészben, hogy a kormány mindig tesz valamit, próbálnak itt-ott amot szerelni, csak már ez egyre több ilyen mikromanagement lépés van, és nekem az a sejtésem, de nyilván ez egyetlen nem egy tudományosan igazolt tény, hogy a lakosság vagy a háztartások pedig egyre inkább azt nézik, hogy minél több ilyen újabb és újabb beavatkozás jön mint az árléstopp 1.0, meg most a 2.0, tehát kiterjesztjük, meghosszabbítjuk, nem tudom. Erre azt fogja mondani a háztartások egyrészt, hogy úristen, már ekkora a baj, hogy már ennyi mindent kell csinálni? Hát akkor én inkább tényleg megtakarítok, akkor engem nem érdekel semmi.
Tehát hát megérzik azt.
A baj az, hogy a szolgáltatók is valahogy így gondolkodhatnak.
Ránézve
az inflációs adatra, hogy nem hiszik el, hogy jobb lesz a helyzet, és nem még mindig áremeléssel vannak elfoglalva.
És egyik szektorban sem látszik egyébként itt a bizalmi indexek alapján, hogy tartósan mondjuk a historikus átlag fölött lennénk, mert azt már nem is mondom, hogy pozitív tartományban, mert hát magyar néplélek az olyan, hogy maga a fogyasztói bizalmi index is kb. Összesen nem tudom, 6 vagy 7 hónap volt 1991 óta gyűjtik rá az adatot. Amikor pozitív volt az érték, tehát ne ahhoz viszonyítsunk, hanem a historikus átlaghoz, tehát hogy bármilyen szektort, ha nézünk, mindenhol gyakorlatilag historikus átlag alatt van a bizalmi index, tehát senki nem optimista a jövőt illetően, és akkor tényleg jönnek ezek a lépések, ami vagy üzleti oldalon okoz még több bizonytalanságot, vagy a háztartások mondják azt, hogy hát akkor itt tényleg nagy a baj, hogyha már ezt is be kell vetni, meg azt is be kell vetni, és valahogy nem tudunk egész egyszerűen ebből az egész helyzetből.
De Péter, mondok egy egyszerű dolgot, elmegy az ember bevásárolni, és szembesül a kasszánál, hogy alig vett valamit, és az mennyibe kerül, olyankor így mindig elgondolkodik, hogy tényleg most akkor már így túl vagyunk a nehezén? Mert nyilván az árak ugye nem kellene, hogy vagy nem nehéz elképzelni, hogy visszakerüljenek a válság előtti szintre, mert Magyarországon nagyon kevés olyan volt, hogy csökkennek az árak, de hát amikor az ember a fizetésének jelentékeny hányadát ott hagyja a mindennapi betevőjére, akkor így persze, hogy megijed, és nem hisz a politikusoknak.
Igen, pont ez a nehéz ebben a fránya inflációban, hogy nem arról van szó, hogy itt most nem tudom, egyszer fölment, aztán lement, hanem ez fölment, és ott is maradt. Tehát az infláció egy éves szintű változást néz, és onnantól kezdve persze most mondhatjuk azt, hogy tudom, hogy csak a telekommunikáció szolgáltatásoknál 3,5%-os áremelést most nem hajtanak végre. Nagyon örülünk neki, szuper, igazándiból, de jó, levágtuk a lábunkat, nem kell többet körmöt vágni, hát szuper. Szóval, hogy nagyjából ilyen érzés van az embernek, de az elmúlt pár évet, hogyha meg megnézzük közben, színvonalnak a szolgáltatási színvonalnak a javulás az abszolút nem volt összhangban az áremelésekkel, és akkor valóban nagyon sok esetben azt érzi az ember, az élelmiszerek esetében, meg egyéb ilyen cikkek esetében, hogy igen, tehát lehet, hogy most az év per év ráta nem olyan drasztikusan emelkedik, de hogy így maga a lakosságnak az elkölthető jövedelme, meg összességében a kosárérték, az nagyon nem ott van, ahol volt 5 évvel vagy 10 évvel ezelőtt, és valóban ez okozhat egy olyan fajta bizalmi deficitet, amiből még mindig nem tudunk kilábalni, és akkor jön az, hogy persze akkor meg toljuk fölfele a béreket, csak annak meg egy ilyen gazdasági állapotban megint csak az infláció lesz a végeredménye, tehát...
Igen, és behozott egy új szót is a hallgató, hogy taxfláció, ugye a magas különadók is emelik az inflációt, és még rengeteg igen. Ilyen sztori...
Most mondta a nyugdíjguru például, hogy a nyugdíjasoknak adott állami, tehát a nyugdíjasoknak adott nyugdíjnak a fele visszacsorog az államkasszába. Ilyen-olyan
hát,
adók.
Hát gondolom formában. Vásárlások.
Igen, ilyen, persze, igen, persze. Igen.
Tehát ezt is írta egyébként egy kedves hallgató, hogy a múltkori nagybevásárlás hívta fel a figyelmét arra, hogy gyakorlatilag mindenkinek megduplázódott, triplázódott a fizetése, kivéve neki. Úgyhogy ezt veszi észre, de igen. Tehát
de egy másik vélemény, egy nagy német multinál dolgozom, a Covid óta minden negyedév történelmi rekordbevétel és profit mellett globális létszámstopp, hatalmas hatékonysági programok külső szolgáltatóktól szolgáltatások beszervezése. Úgyhogy
igen, az helyzet, hogy nagyon-nagyon sok egyedi példa van egyébként, tehát mikroszinten azért találunk pozitív sztorikat a magyar gazdaságban, tehát félreértésen esik, itt most nem tudom, le akarom húzni az egész gazdaságot a retyón, de nyilván makrogazdasági szinten, makroelemzőként az ember a nagy egészet nézi, hát és abban nem látszódik igazándiból sok pozitívum, de persze mindig lehetnek olyan szegmensek, cégek, egyedi életutak, ahol van pozitív, De az összkép az valahogy nem adja.
Igen, Péter, figyelj csak, össze lehet foglalni azt, amit mondtál azzal, hogy úgy néz ki, mint hogyha túlságosan sok piac befolyásoló intézkedés, különböző stop, meg mindenféle olyan dolog lenne, ami egy ilyen lélegeztetőgépszerűségre csatolta a gazdaságot, de közben nem engedi, hogy a folyamatok a normál menetben kiteljesedjenek.
Ez egy nagyon szép mondat, nem is tudom, mit mondjak erre, biztos, hogy nincsen sok ilyen intézkedés Magyarországon. Na jó, tehát hogy tényleg, igen, minél inkább, minél több labdával zsonglőrködünk, az annál nehezebb, és ezzel csak egy gond van, hogyha egyszer az egyik labda le fog esni, akkor majd utána nézünk, és az összes többi labda is leesik egyszerre, tehát ennek ez a nagy veszélye. De még egy gondolatot, hogyha megengedtek, ez nem csak Magyarországról szól. Nézzünk egy kicsikét körbe globálisan. Nézzük meg, hogy mit csinálnak a nagy jegybankok. De gyakorlatilag ott is ugyanarról szól a történet, hogy valahogy oké, talán leküzdöttük az inflációt, vagy nem, de közben azért még toljuk a gazdaságot, mert még mindig azért pénzbőség van a világban, nem merjük kiszivattyúzni a pénzeket, mert akkor innen nagy összeomlás, azt nem lehet megengedni politikailag. Tehát mindenhol azt látjuk, hogy folyamatosan az egész világ valamilyen módon ilyen-olyan beavatkozások révén lélegeztetőgépen van, mert egész egyszerűen eljutottunk odáig, hogy ma a mai társadalomban nem kvázi hülye hangzik, de nem megengedhető egy tiszta lap, nem megengedhető egy durva recesszió, holott nagyon sok közgazdász professzor azt mondja, hogy akár az Egyesült Államokban, akár úgy világszinten igenis kéne egy kvázi tisztító tűz, kéne egy recesszió, és egy tiszta lappal indulás, mert egész egyszerűen addig folyamatosan egyik ilyen mikromenedzselős intézkedésből a másikba esünk, és egyre több és több dolgot kéne valahogy kordában és kézben tartani, és ez egyre nehezebb lesz, és innentől kezdve óhatatlanul előbb-utóbb eljön majd az összeomlás, vagy eljön majd az a fajta recesszió, hogy nagyon-nagyon el akarunk kerülni. Most kb. Mindenki azon dolgozik, hogy ne pont az ő, nem tudom, 4 éves ciklusa alatt történjen meg. És mondjuk itt világszinten beszélünk gyakorlatilag.
Épp azt akartam mondani, hogy beszélgettek erről, és nekem az jutott eszembe a halva téged, hogy nem lehet, hogy egyszerűen csak pekünk van.
Figyelj, egy év az még lehet pekes. 2 még talán, és zsinórban 3, ott azért már el kéne gondolkozni, hogy akkor lehet, hogy el kéne menni egy látóhoz, és levenni valami rontást, mert akkor az itt már igen. Nem csak pek.
Jó, hát, már jó, elfogadom.
Csak akkor fáj, ha nevetünk, vagy nem csak akkor, de azzal tudjuk ellensúlyozni, ezt jól tudjuk. Oké, köszönjük szépen, hát nem tudom, hogy lehet elbúcsúzni, reménykedünk továbbra is, hogy a zsonglőrködést azért nem ejtjük el közben az összes labdát, úgyhogy más tényleg
lesz,
nem tudunk.
Lesz ez még jobb is az év második felében, úgyhogy jó. Előre arccal.
Oké, legyen így Péter, legyen így, köszönjük szépen az infókat.
Szép napot, sziasztok!
Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője elemezte azokat az információkat, adatokat, amik kijöttek. Kiskereskedelem, ipar, infláció, lényegében GDP meglepetés, úgyhogy hát ezt próbálta elmondani, hogy minek köszönhető ez. Mi pedig most egy kis szünetet tartunk, aztán majd jövünk vissza, és marad ez a téma, tehát makrogazdaság alapvetően. Az Egyesült Államokban jön adatok sokassága, áprilisi infláció, konjunktúra indikátorok, úgyhogy esemény dús az USA életében, és hát természetesen az a világgazdaságra is rányomja a hatását. Váradi Beával beszélünk majd az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzőjével.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Hát vigyázó szemeink az Egyesült Államokra vettessenek ezen a héten, mert hogy nagyon eseménydús hét van arra felé, és hogyha az Egyesült Államoknak jól megy, vagy az Egyesült Államoknak rosszul megy, azt mindnyájan megérezzük itt a világgazdaságban. Hogy milyen adatokra kell figyelni, és ott milyen kilátásaink vannak, Váradi Beával, az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzőjével majd megbeszéljük. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, kérem!
Hát a legfontosabb talán az inflációs adatsor lesz. Mikor is jön az ki?
Igen, holnap érkeznek az inflációs adatok, az áprilisi adatok. Ugye az előző hónapban volt egy mondjuk kellemes meglepetés, amikor a vártnál alacsonyabb lett az árnyomás, de ugye tudjuk azt, hogy ezek az április másodikai VAM bejelentések, azok már ugye gyakorlatilag az egész áprilisi külkereskedelmet érintették, így valószínűleg ebben a hónapban már azért egy gyorsulást látunk majd. Itt ugye alapvetően az a piaci várakozás, hogy a hó per hó dinamika az 0,35% lesz, a maginfláció és a headline adat esetében is, ami ugye az éves bázisú adatban egy stagnálást jelent. Ez itt alapvetően a legjobb eset, itt valószínűleg ettől csak rosszabb adat érkezhet most, és hát ugye ez a hó per hó dinamika, ez nagyon messze van a Fed 2%-os céljától, úgyhogy ez alapvetően nem hozná lépéskényszerbe a Fedet, hogy itt mielőbb vágni kell.
Hát ugye ma jelentették be, hogy úgy tűnik, hogy sikeresek a tárgyalások Kína és az Egyesült Államok között a vámháború kapcsán. Ez azért befolyásolhatja a helyzetet.
És az angolokkal megkötötték megint csak a megállapodást. Tehát lehet, hogy futószalagon jönnek, és ez megnyugtathatja az inflációt várókat, nem?
Hát ugye itt alapvetően a Donald Trump azt mondta, bár ugye ezt mindig zárójelbe kell tenni, hogy mit mondott mondjuk még a múlt hét első felében, hogy ő ilyen 80%-ig hajlandó akár elmenni Kínával. Azt ugye azt nem mondta, hogy ezt a fentanilos vagy fentanil kereskedelem miatt kivetett 20%-os illetékkel együtt, vagy anélkül érti, mert hogy ezt így hajlamosak úgy kezelni, hogy 125 plusz 20 most is, ugye így jön ki a 145, és ugye azt nem mondta, hogy ez a 80, ez ugye 60 plusz 20, vagy még 80 plusz 20, de hogy majdnem mindegy, mert hogy azt érezzük, hogy azért ez még továbbra is egy nagyon magas szám, úgyhogy amit itt emlegetnek a most hétvégi megállapodás kapcsán, hogy egy nagy előrelépés az valahol 50% környékén kezdődne. Hogy ez valóban egy nagy előrelépés lenne, hogyha ott sikerült volna megállapodni. És hát ugye azt is tudjuk, hogy van ezeknek az úgynevezett kölcsönös vámoknak a 10% fölötti része, ami meg 90 napra van felfüggesztve, az ugye júliusban fog lejárni, ez a 90 nap, és hát addig nagyjából mindenkivel meg kéne egyezni abban, hogy mit kell teljesíteni azért, hogy ez a 10% maradjon, mert ugye az maradni fog. Valószínűleg, de hogy inflációs szempontból visszatérve az eredeti kérdésre, itt az, hogy a következő hónapokban gyorsulni fog az infláció, az ettől függetlenül is biztos bármiben sikerül megállapodni nekik. Tehát itt gyakorlatilag az utolsó negyed év lehet az, amikor ez majd normalizálódik.
Oké, vettünk egy nagy levegőt, mert ez egy nem egy egyszerű pálya. És hosszabb távon milyenek az inflációs kilátások az Egyesült Államokból? Vagy az ilyen teljesen sötét ló, mert ez a vámtárgyalásos forgatókönyv ez nagyon átírhat mindent?
Igen, azt gondoljuk, hogy ezt nagyon nehéz lenne megmondani, és a Fed is egyébként éppen arra hivatkozva vár ki, hogy annyira bizonytalanok a kilátások, hogy ilyen környezetben nem szabad lépni. És ugye, hogyha azt látjuk, hogy itt a ilyen esetekben az infláció gyorsulása az orr nehéz, tehát először jön az, amikor nagyon gyorsul, és akkor majd utána valahol normalizálódik. És ugye ezt fogjuk látni az USA esetében, hogy most a második, harmadik negyedévben jön egy nagy gyorsulás, de már a negyedik negyedévben látjuk azt, hogy elkezd majd visszatérni az infláció arra a pályára egyébként, ahova eddig sikerült ugye leszorítani, akkor alapvetően van ok az optimizmusra, hogy a jövő évben már mondjuk lehet akár több kamatot vágni, és normalizálódik a helyzet, de ez attól függ tényleg, hogy miben sikerül megállapodni, és hát ezt látjuk, hogy ez nagyon képlékeny.
A jegybank elnök és az Amerikai Egyesült Államok elnökének viszonya bármit nyom alatban ilyenkor?
Megkapta Powell elnök a múlt heti sajtótájékoztatón többször ezt a kérdést, mindig az volt rá a válasz, hogy nem, hát ugye szemmel láthatóan nem is vágtak, hiába lett felhívva a figyelmük arra az adminisztráció részéről, hogy ez hiba, ez nem nagyon érdekelte a Fedet, és hát a kommunikáció alapján egyáltalán nem úgy beszéltek, mint akik mondjuk a következő ülésen is akár vágni szeretnének, úgyhogy alapvetően azt gondoljuk, hogy nem, illetve hát ugye azt láttuk, hogy amikor a viszonylag nyíltan támadta az adminisztráció a Fed elnökét, akkor a piaci reakciót látva meghátrált, úgyhogy...
Hát igen, de egyre nehezebb a dolga szerintem Jerome Powellnek, mert hogy úgy kell objektívnek és szakmainak maradnia, hogy nem, és nem kritizálja ugye azt, hogy mit csinál az adminisztráció, hogy közben egyértelmű, hogy az adminisztráció tevékenysége az, ami a legkárosabb egyelőre az amerikai fogyasztásra, meg az inflációs eseményekre.
Apropó fogyasztás, kiskeradat is lesz az Egyesült Államokból, meg ipari termelési adat, azért mind a kettő fontos indikátor abban a tekintetben, hogy milyen bőrben van az amerikai gazdaság. Két dologban mit várunk?
Így alapvetően mindig azt szoktuk mondani, hogy itt a háztartások fogyasztás az USA növekedése szempontjából nagyon fontos. Itt láttunk az első negyedében egy gyenge GDP adatot, de azért az beigazolódott, hogy itt az előrehozott importnak ebben nagyon nagy szerepe volt, és alapvetően azért nem volt ez egy annyira rossz adat, de egyértelműen lassult a fogyasztás, és ugye itt a kiskeradat is majd azt mutatja, hogy mekkora ez a lassulás. Itt most havi bázison egy mínuszos adatra számít a piac, de ugye ez önmagában nem meglepő abból a szempontból, hogy itt nem csak a vállalati oldalon láttunk egy ilyen betárazást az importból, hanem a háztartások is érezték ezt a vámproblémát, és ők is igyekeztek előrehozni a fogyasztásukat. Úgyhogy itt most
de ezt úgy kell elképzelni, hogy híre ment, hogy meg fognak drágulni a francia borok, és akkor gyorsan mindenki, az importőrök is bezsákoltak, meg a háztartások is? Most egy egyszerű példát ragadtam meg. Persze.
Igen, alapvetően ezt láttuk az adatokban. Tehát a részletes GDP adatok alapján valami ilyesmi történhetett, és... Hát ugye azóta meglátjuk, hogy amióta voltak ezek az április másodikai bejelentések, azóta ilyen, hát ilyen félig megtelt hajók jönnek Kínából, és hasonló, és hát ez nyilván azonnal felhajtotta az árakat, úgyhogy valószínűleg nem áprilisban vásároltak be az emberek.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, akkor várunk és remélünk.
Oké, köszi szépen.
Köszi.
Köszönöm, szép napot.
Szia, szia. Veredi Beával néztünk át az Egyesült Államokból várható inflációs, kiskereskedelmi és ipari termelési adatokat. Ő az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzője.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel. Javult a helyzet?
Milyen tekintetben?
Reménykedünk.
Mindig reménykedni, okay. Azt lehet.
Azt jó. Lehet. Mi beszélünk majd Kínáról, mert hogy az erős...
És ezt reménykeltünk?
Hát nem annyira. Az erős HDI és GDP növekedési országokat nézzük adóvilág rovatunkban, és most Kína jön ebben a tekintetben, úgyhogy Gerendi Zoltán és Feledi Botond majd erről. Aztán utána még itt tartjuk Feledi Botondot legalábbis a vonalban, mert arra is beszélünk, hogy mi történt a Sixtus Kápolna zárt ajtaja mögött. Elég hamar jött a fehér füst, és ugye hát nem úgy, mint a konklávéban a filmben, ahol azért sokkal, meg hát korábban is azért elég...
Én bevallom őszintén, meglepődtem, mert, hogy igen, nem Chuck Norris gyors, választották.
Igen, igen, meg még voltak jelöltek, igen. De hogy izgalmas. Ugye összeesküvések alapját képezheti, hogy J.D. Vance találkozott Parolin bíborossal még húsvét vasárnap előtt, úgyhogy de ne maradj, majd a Feledi Botondot megkérdezzük. Hogy most egyáltalán ez most egy amerikai pápa, vagy egy perui pápa, vagy egy mérsékelt pápa, vagy Ferenc
vigyázz,
pápának a...
nagyon a vigyázz. Miért? Nagyon rákorcsolyáztunk erre, megint meg fogják írni a hallgatók, hogy ne beszéljünk ilyenről, hogy amerikai pápa, mert már Ferenc pápa is amerikai pápa volt, csak dél-amerikai.
Jaj, persze, de amikor azt mondod, hogy amerikai, akkor nem... azt jelenti, hogy az USA
belül. Igen, így, de ezt nem fogadták el ezt a hallgatók, ezt a magyarázatot, a Gedével...
Aha, értem.
Mint majom a Hohenzollernrel küzdöttünk itt.
Na hát ez a probléma pontosan, órákon keresztül. Úgy küzdötök, mint a majom, tehát akkor nem kell küzdeni, tehát ezt figyelmen kívül kell hagyni, a műsort kell csinálni, és előre menni.